Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt összehívta a Védelmi Tanács ülését Orbán Viktor. Az iráni-izraeli háború hatásai el fogják érni Európát, tüntetésekre és növekvő terrorfenyegetettségre kell felkészülnünk, tette hozzá Facebook posztjában a miniszterelnök. Mi kedvezőbb helyzetben vagyunk, mert nem engedtük, hogy bevándorlóországgá tegyék Magyarországot. A szükséges lépéseket megtesszük, hogy továbbra is garantáljuk a békét és a biztonságot, jelentette ki a kormányfő. A közel-keleti háborús helyzet egyre súlyosbodik, ezért tisztelettel, de határozottan arra kérek minden közel-keleten és az öböl térségben tartózkodó magyar állampolgárt, hogy regisztráljon a konzuli védelemre, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Korábban minden olyan magyar állampolgárt, aki kérte, már kimenekítettünk Izraelből, Jordániából és Iránból, emlékeztetett Szijjártó Péter. A feszültség fokozódása, a légtérzárak és a bizonytalan körülmények miatt most kérjük mindenkitől, hogy lehetőség szerint halassza el a térségbe tervezett utazását, zárta bejegyzését. A miniszter Gideon Szár izraeli, Szergej Lavrov orosz, Abdul Latif al-Zayani bahreini és Ayman Safadi jordán külügyminiszterrel is telefonon tekintette át a közel-keleti helyzetet, valamint tárgyalt Rafael Marino Grossival, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatójával a közel-keleti válság nukleáris biztonsági vonatkozásairól. Előző éjjel az amerikai légierő sikeres támadást hajtott végre három iráni nukleáris létesítmény, Fordu, Natanz és Isfahan ellen, jelentette be Donald Trump hivatalosan. Az amerikai elnök azt mondta, az iráni atomprogram legfontosabb létesítményei ellen intézett légicsapás lenyűgöző katonai sikerrel végződött. Bármilyen megtorló akcióra olyan erővel válaszolunk, ami messze meghaladja az éjszakai támadást, figyelmeztette Iránt az elnök. Irán egyik legtitkosabb nukleáris fegyvere a Fordu atomlétesítmény történetének véget vetett az amerikai légicsapás. A 80 méter mélyen a föld alatt hegybe rejtett komplexum nem pusztán egy urándúsító üzem volt, hanem Teherán legbiztonságosabb nukleáris bázisa, amely közel 84%-os tisztasági fokot ért el, közelebb jutva a fegyvergyártáshoz, mint valaha. Donald Trump döntése, hogy B-2 lopakodó bombázókkal támadta meg a létesítményt, véget vetett egy évtizedes fenyegetésnek, amely Izrael egzisztenciális rémálma volt, kommentált az esetet a nemzetközi sajtó. Az iráni parlament megszavazta a Hormuzi szoros lezárásának lehetőségét, de a végső döntést az ország legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsa hozza meg. A Hormuzi szoros a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl között húzódik, és a világ egyik legszűkebb stratégiai jelentőségű tengeri átjárója. Ez az egyetlen tengeri kijárat a kőolajban gazdag Perzsa-öbölből a nyílt óceán felé, így a térség országainak szinte minden energiahordozó exportja ezen keresztül jut el a világpiacra. A szoros feletti ellenőrzés geopolitikai fegyver is. Iráni kibertámadás érte Albánia fővárosa Tirana informatikai rendszereit, amit a Homeland Justice nevű hacker csoport hajtott végre. Ez csak a kezdet, küldték a fenyegető üzenetet. Albánia mintegy 3000 száműzött iráni ellenzéki személynek biztosít menedéket. Magyar katonaorvos került a NATO egyik legmagasabb szintű egészségügyi vezetői beosztásába. Wexler Péter 3 éven keresztül látja el a NATO szövetséges erők európai főparancsnoksága egészségügyi főnöki feladatait külszolgálatának ideje alatt dandártábornoki rendfokozatban. 56 új Gidrán harckocsi erősíti majd a magyar honvédséget, jelentette be a miniszter a Facebook oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf bejegyzése szerint ezek a járművek kiváló mobilitást és tűzerőt biztosítanak a magyar katonák biztonságáért és hazánk védelmi képességeinek további erősítéséért. Úgy fogalmazott, jönnek a harctér rettegett sárkányai. A Magyar Tudományos Akadémia szakmai álláspontja szerint a klímaváltozás miatt a légkörtől a vizekig, a talajtól az élővilágig, beleértve az emberi egészséget is, szinte mindenhol megfigyelhető a negatív tendencia. 15-30% közötti többlethalálozás van idehaza a hőségriasztások időtartam alatt. Az Alkotmánybíróság megbízásából készült tanulmányszerzői megállapították, csak az integratív, holisztikus szemlélet lehet az intézkedések és a beavatkozások alapja. A Balaton vízszintje az elmúlt napokban további csökkenést mutatott. A szombat reggeli mérések szerint is már 100 cm alá apadt. Ez azért nem jó hír, mert általában 20-40 cm-t veszít a tó a nyári időszakban, amit a fokozott párolgás, a magas hőmérséklet és a csapadékhiány együttesen okoz. Végül az időjárásról. Terült lesz az ég a folytatásban, és csapadék nem hullik, majd sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 32-34 fok körül alakul. Nagyon erős UVB sugárzás várható, tudatta a Hungaromet ZRT. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Kovács Krisztina zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton, a hírszerkesztő bemondó Debnár Ádámot hallják. Következik a múltunk pillérei, történelmi sorozatunk mai adásában második Kilit egri püspökről Buda Péter atyával beszélget Kilész Báta. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Tiszafüredre látogatunk a 6. tiszatavi PET kupára, ami a műanyag palackokból készített hajók hulladékszedő versenye a tóparti nádasokból. A tokai vételkörzetben 21 órától Téka, Kisújszállási és Törökszentmiklósi frekvenciáinkon Leltár című szállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg. Szocska Ábel nyíregyházi görög katolikus megyéspüspök a Krisztus halála utáni első századokról elmélkedik, középpontba állítva az eukarisztiát. 23 órakor híreket, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, ezután a hétvégi levél hangzik el ismét, és esti imát adunk közre. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, műsorismertetéssel legközelebb évfél előtt jelentkezünk, békés estét kívánunk!
Magam vagyok, nem vigyázz már senki rám. Várok valakit, oly szerelmesen, ha nem jön el, mi lesz? Nem kell, hogy szép legyen és gazdag, egy hű szívet kapott, ha vár rám egy nyár éjszaka. Félek, itt lesznek a hű.
Egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Folytatjuk a beszélgetést az egri püspökség történetéről. Az előző adásokban Első Tamás püspökről volt szó. Ő időközben 1224-ben elhunyt, az ő egri utódjával folytatjuk a mai adást, mi pedig Második Kiléttel, aki az ő egri püspöki tevékenységéről és az egri püspökségen túli tevékenységéről fog nekünk beszélni, az Buda Péter atya teológiai tanár. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Második Kilétről, származása, idekerülése, előzetesen tanulmányairól, mi az, amiről tudunk bármit is?
Az első okleveles adat, ahol ő meg van említve, az 1209-ből származik, ahol meg van nevezve, mint Második András király kancellárja, és az is oda van írva, hogy egyben egri prépost. Tehát mindenképpen egy művelt személyiségről van szó, hiszen kancellár csak olyan lehetett, de arról, hogy hol is végezte a tanulmányait, arról nincsenek adataink, de egész biztos, hogy egyetemi végzettséggel rendelkezett, mert hogy annál alább azért a királyi kancelláriába nem lehetett csak úgy bekerülni. Ami érdekes, és az előző adásban utaltam rá, hogy az aranybullával kapcsolatban lesz itt még egri vonatkozás. És pedig az, hogy az aranybullában szerepel, hogy Kelt Kilitnek, udvarunk kancellárjának, az egri egyház prépostjának keze által. Ő volt az, aki formába öntötte, leírta az aranybullát, amit aztán szépen lepecsételtek. Tehát ilyen szempontból mondhatjuk, hogy mint egri prépost és királyi kancellár, ő biztos, hogy személyesen ott volt az aranybulla megfogalmazói között. Tamással mondta, hogy ő is ott volt egész biztos, de hogy ő mit művelt, azt nem tudjuk. Kilitről viszont tudjuk, hogy ő konkrétan részese volt az aranybulla megalkotásának. És ugye 1222-ben vagyunk, és a 1224-ből már olyan adat áll rendelkezésünkre, amelyben ő, mint választott egri püspök szerepel, de még ugyanabból az évből van egy másik oklevél is, amelyben már egri püspökként említik meg, ami azt jelenti, hogy ebben az évben már ő volt az egri püspök, méghozzá ugye Tamás után, aki közben esztergomi érsek lett.
Igen, tehát 1224-ben ő ide került Egerbe, ezt is tudjuk. Nála nem hiszem, hogy olyan kalandos dolgokról beszéltünk, mint keresztes hadjárat. Neki a Második Kilitnek Egerben, az egri egyházmegyében a püspöki funkciója miben nyilvánult meg?
Ő azért elég hosszú ideig töltötte be az egri püspökséget, és hát keresztes hadjárat az nem adott neki, de például egy tatárjárás igen. Na, de ne szaladjunk annyira előre az időben, mert hogy még ott nem tartunk. Egyelőre a püspökségének az elején látjuk, hogy már a főpásztori szék elfoglalása után a harmadik Honorius őt is megbízza, úgy látszik, hogy bízik az egri püspökökben, illetve a váci püspököt, hogy a csanádi és a nyitrai püspököt esztergomi érsekké választatta. És itt vita támadt, és ennek a kivizsgálására küldik őket oda, hogy csak olyan férfit válasszanak meg Esztergomban püspökké, aki arra méltó, tehát nem lehet akárkit, és ebbe a többi püspöknek úgy látszik így beleszólása van. Valószínű, hogy ott az esztergomi káptalanon belül lehetett valami nézeteltérés a választással kapcsolatban. Ugyanakkor szintén ugyanebben az esztendőben találunk egy olyan feliratot, amelyet Második Kilit ír harmadik Honorius pápának, amelyben megint arról panaszkodik, hogy az egri káptalan milyen nehéz helyzetben van. Tehát hiába, hogy voltak bizonyos jövedelmeik, valamiképpen kevésnek bizonyul folyamatosan, és ezért kéri azt, hogy a székesegyházhoz kapcsolódó kápolnáknak a jövedelmeit is a káptalan kaphassa meg. Ugye ezek a kápolnák, ezek mind olyan kápolnák voltak, amik saját oltárral rendelkeztek, és nagyon sokszor ezekhez papi személyek is kapcsolódtak, akik naponta ugyanannál az oltárnál elmondták a szentmiséjüket megfelelő javadalmazás fejében, és most ezeket a javadalmakat akarja Kilit felszabadítani a káptalan számára, és végül is a pápa jóvá hagyja ezt a lehetőséget, úgyhogy ezzel rendezi a káptalannak az anyagi helyzetét. Másik érdekes dolog vele kapcsolatban, láthattuk Tamással, hogy egyesek feltételezték, hogy ő hozta be a domonkosokat Egerbe. Érdekes, hogy második Kilittel kapcsolatban pedig a ferenceseket említik, hogy ő lett volna az, aki a ferenceseket megtelepíti Egerben, méghozzá 1226-ban, esetleg 1225-ben. Vannak rá források, azonban ezek mind-mind nagyon későiek, és inkább azt lehet mondani, hogy ilyen vágyakat fejeznek ki azzal kapcsolatban, hogy de jó lenne, hogyha már Kilit idejében lettek volna itt ferencesek, azonban azok az időpontok, amelyeket ezek felsorolnak, az mind lehetetlen, ugyanis a ferencesek megtelepedése Magyarországon az viszonylag jól dokumentált, és kiderült, hogy 1229 előtt ferencesek nem jelentek meg Magyarországon, azok is Németországból jöttek, és nem Egerbe. Tehát ez az alapítás, hogy ő már itt 25-ben, 26-ban ferenceseket telepít le, ez biztos, hogy nem helytálló. Az is érdekes, hogy ő is vállalkozott egyébként keresztes hadjáratra. Tehát nem azért, mert elődje példáján fölpuzdult, hanem azért, mert hogy a keresztes mozgalom még mindig élt, és 1231-ben egy újabb lehetőség volt, és akkor ő is, illetve a győri püspök és a magyar nádor fölvarratták ugye a vörös keresztet a vállukra, ami azt jelenti, hogy ők elkötelezettek a keresztes hadjárat mellett, és hogy szándékoznak elindulni. Azonban 9. Gergely pápa megüzente, hogy a Szentföldre most ne induljon hadjárat, mert a Szentföld most eléggé reménytelen helyzetben van, kicsi az esély annak, hogy onnan a szaracénokat kiűzzék, hanem inkább menjenek Konstantinápolyba, és ott nyújtsanak segítséget a keresztényeknek. Most ez egy nagyon izgalmas időszak egyébként, hogy ez az 1231-es évet, hogyha megnézzük, és azt, hogy a pápa Konstantinápolyba küldi őket, akkor ez nagyon könnyen félreérthető, mert valaki azt gondolhatná, hogy itt a bizánci birodalomnak a megerősítéséről van szó. De nem. Ugyanis a második keresztes hadjárat 1204-ben Konstantinápoly ugye második elfoglalásával egy latin államot hozott létre, a latin császárságot, amelynek a központja Konstantinápoly, és amelynek a területe hát a mai Bulgária, Észak-Görögország területére terjedt ki, illetve még egyéb ilyen új államok is létrejöttek a korábbi bizánci birodalomnak a testéből, tehát az Achály hercegség, az epiroszi despotaság, és így tovább. És ebben az időben, 1231-ben ez még létezik, és ugye ez olyan terület, ami hivatalosan a latin nyugathoz tartozik, hiszen az államfők azok mind az egykori nyugatról érkező keresztes lovagokból kerültek ki, illetve hát harmadik Ince pápa nevezett ki latin patriarkát Konstantinápoly részére, amivel kellőképpen fölbőszítette a görög-bizánci keresztényeket, aminek mind a mai napig isszuk a levét. De tehát amikor most 1231-ről van szó, akkor ez a latin császárság bár már zsugorodik, de még mindig létezik. Viszont vele szemben, Ázsiában, Nikaia központtal élt tovább a bizánci birodalom, mint nikaiai császárság, és majd 1261-ben Palaiologos 8. Mihály lesz az, aki Konstantinápolyt is visszafoglalja, és akkor megszűnik a nikaiai császárság, és újra bizánci birodalom lesz. Tehát amit az 1231-es esztendőben itt igazából a Balkánon meglévő latin jelenlétet kellene megerősíteni. Tehát erre buzdítja őket 9. Gergely pápa, viszont az egésznek végül is nem lesz semmi következménye, mert hogy ez a keresztes hadjárat ez nem indult el.
Ez az 1231-es év, ez olyan szempontból is érdekes, most ugye határainkon kívülről beszéltünk, hanem a korábbi adásban volt már erről szó, meg azért tudjuk többen a történelmi tanulmányokból, hogy ugye ebben az évben volt az aranybullának egy első kiegészítése, amiről ugye már Péter atya, te is beszéltél az előző adásban, mégpedig ugye az egyházi, a Dézsmára vonatkozóan talán mindenképpen, vagy nem tudom, még voltak-e más dolgok, ami esetleg még Kilit szempontjából is fontos lehet.
Kilitnek a szerepéről nem tudunk semmit a kiegészítéssel kapcsolatban, viszont ami fontos, hogy külön az egyház számára is kellett egy kiegészítést készíteni, mert hogy maga a pápaság, láthattuk, hogy elégedetlen volt az 1222-es aranybullával, és ennek az lesz a következménye, hogy a hosszú távon az egyházat ért sérelmek, amelyeket a magyar püspökök újra és újra fölhánytorgattak, odáig vezettek, hogy a Róbert esztergomi érsek 1232-ben interdiktum alá vetette Dénes Nádort, Sámuel kamaragrófot, és őket tette felelőssé azért, hogy az egyházzal szemben ilyen visszaélések vannak, és utána pedig 9. Gergely pápa nevében az egész országot interdiktum alá vetették. Tehát 1232-es, ez egy nagy, komoly dolog egyébként, és ezt az oklevelet, amelyben a püspökök az egész országra kihirdetik az interdiktumot, ezt Kilit is aláírja. Az interdiktum igazából egy nagyon érdekes kifejezés, mert azt jelenti, hogy gyakorlatilag megszüntetik az egyház működését. Azt jelenti, hogy van egy keresztény közösség, egy keresztény ország, aki szeretne mondjuk szentségekhez járulni, de a papok nem szolgáltatják ki. Nem miséznek, nem keresztelnek. Az interdiktumnak vannak egyébként különböző fokozatai, vannak, amely csak bizonyos tevékenységeket tiltanak el, valami azt mondja, hogy teljesen leállítjuk az egyháznak az idézőjeles szolgáltatásait, ami abban az időben sokkal drasztikusabban érintette az embereket, mert hogy abban a hitben éltek, ha nem élnek az egyháznak a üdvösséget közvetítő szentségeivel, akkor nagyon komolyan veszélyeztetik az örök üdvösségüket. Márpedig az akkori emberek sokkal többet gondoltak a túlvilágra, mint ahogyan ezt a mi mostani korunkban el tudjuk képzelni. Tehát egy interdiktum az megrendítő erejű volt, és ezt valahogy vissza kell tenni. Ráadásul a Szent Atya az egy külön legátust is küldött Magyarországra, hogy akkor vizsgálják ki ezt az ügyet. Egy Giacomo Pecorari nevezetű ciszterci bíborost küldött ide, aki fölvette a kapcsolatot ugye második Andrással és környezetével, és végül is pontosan itt az akkori Egri Egyházmegye területén, a Beregi erdőben a sérelmek orvoslására kiadják a Beregi Egyezményt, amely aztán természetesen Kilit püspök is aláír, hiszen ő is ott van, és ebben a király vállalja azt, hogy az egyházat ért sérelmeket, azokat orvosolja, sőt, azok az anyagi veszteségek, amelyek az egyházat érték az elmúlt időszakban, azokat is kárpótolja. De ez már olyan volt, amelyek az egyház számára elfogadhatóak voltak, megerősítik az egyháznak bizonyos privilégiumait, tehát azt, hogy az egyháziak azok adómentesek, azt, hogy az egyháziak azok nem állíthatóak világi bíróság elé, hanem érvényben marad a privilégium fóri, tehát az egyháziak azok csak egyházi bíróság előtt felelhetnek, és ezeket az pontokat a király kénytelen volt végül is elfogadni, azért, hogy minél előbb az országot megmentse a kiátkozás az interdiktum alól.
Tehát ez a Beregi Egyezmény akkor végül is egy kompromisszum, de eredményt hozott, mert gyakorlatilag akkor így fel lett oldva ez az interdiktum.
Így van. Pápai legátusnak ilyen felhatalmazása is van, és pontosan, ugye ez volt a lényeg, hogy mert az egyház számára se, tehát Róma számára az nem jó, ha egy keresztény ország interdiktum alatt van. Tehát nekik se jó, mert akkor igazából nem működik az egyház. Akkor nem hirdetik az evangéliumot. Tehát ez jó büntetés az egyházat ért sérelmek miatt, de hát az egyháznak nem érdeke az, hogy ez hosszú ideig fenntartsa, mert önmagának mond ellent.
Igen, abszolút, de hogy ez olyan szempontból egy ördögi kör, hogy valami miatt csak beveti ezt az eszközt, hogy államokat, személyeket kiközösít, vagy interdiktum alá helyez, de tulajdonképpen úgy is tudja, hogy van akkora hatása, hogy ebből előbb-utóbb mindenki ki akar jönni, mert az interdiktum az az adott személynek, az adott államnak és egyáltalán Rómának, tehát senkinek nem jó. Tehát mint eszköz lehet használni, de hatásos eszköz az a lényege az egésznek.
Igen, de azért lehet húzni az időt. Lehet húzni az időt, tehát akár évekig is eltarthat ilyen. De ráadásul még itt az is ugye problémás, hogy második András azért is érezte magát kényelmetlenül ebben az időben, mert hát ott van a lánya, Erzsébet, akit szenté akarnak avatni. Hogyan avassanak szenté valakit? Ez mindenkinek kellemetlen.
Hát,
akinek az apja, az ki van közösítve az egyházból.
Igen.
Tehát itt annyi árnyalata van itt ennek az egész szituációnak, hogy itt tényleg az volt mindenkinek a vágya, hogy ezt meg kell oldani. Jó, ahhoz engedményeket kellett tenni az egyház javára, illetve hát amit korábban kivívtak maguknak a világi rendek az aranybullával, azt az egyház kivívta magának a beregi egyezménnyel.
Igen.
Thank you.
A Beregi Egyezmény után is azért itt folyamatosan voltak történések, második Kilit termékeny püspök volt, mondhatom így, hiszen azért nagyon sok mindenben részt vett, tehát például ennek a Jakab bíboros ciszterci püspöknek további jelentősége is volt.
Hosszabb ideig maradt az országban, és bár a Beregi Egyezmény az egyértelműen siker volt, de azért látszik az, hogy a magyar király és a püspökök között van egyfajta törés. Tehát, hogy nem annyira harmonikus ez a viszony, és pontosan azért, hogy a későbbiekben ne lépjenek föl egymás ellen agresszívan. Tehát, hogy a király lehetőleg ne törekedjen arra, hogy visszacsinálja azokat az engedményeket, amiket most tett, vagy éppenséggel a klérus ne kapjon vérszemet, és ne követeljen még többet. Egy következő évben, 1234. januárjában 9 magyar egyház fővel aláíratnak egy nyilatkozatot, amelynek az a célja, hogy ezentúl az egyház arra törekszik, hogy a második Andrással kapcsolatos problémáit azt békés úton oldják meg, tehát ne legyen újabb kiközösítés. Tehát azért mondtam, hogy ebből a későbbi dokumentumból, ami mondhatjuk, hogy egy ilyen megbékélési nyilatkozat, és egy ígéret arra, hogy ezentúl akkor békésen oldjuk meg a dolgokat, ez mutatja, hogy a Szentszék számára is mennyire kellemetlen egy ilyen interdiktumos időszak.
Beszéljünk tovább jó dolgokról, tehát mindenképpen, ami Jakab ciszterci püspök, bíboros püspök nevéhez még kapcsolódik, ugye itt ciszterci apátságokat alapított itt léte alatt, ebből Egri Egyház megyében is történt.
Igen, ugye nem, a ciszterciek már megjelentek Magyarországon, de ebben az időben még egy olyan rend volt, ami kimondottan expanzióban volt. Tehát, és hogyha a bíborosok között van olyan, aki maga is ciszterci szerzetesből lett bíborossá, püspökké, akkor nyilván neki szívügye az, hogy a saját maga által addig megélt életformát, amit jónak látott, igaz, hogy most kiemelték belőle, mert egy magasabb pozícióba került, de azt terjessze. Ugye most ez a Giacomo Vecorari itt van Magyarországon, és tudja, hogy van Magyarországon ciszterci kolostor, de látja, hogy vannak itt még olyan területek, ahol még lehetne több is, és éppen ezért ebben az időben, az ő itt tartózkodása alatt következik be az, hogy két ciszterci apátságot is alapítanak, az egyik a Bélháromkúti, a másik pedig a pozsegai. És ugye a Bélháromkúti, hát az itt van, méghozzá nem is messze Egertől. Itt egyértelműen érintett az ügyben Kilit püspök, mert hogy amikor egy ciszterci apátságot alapítanak, az csak úgy lehet megtenni, hogyha megfelelő birtokadományt is kap hozzá. Tehát ez még monasztikus rend. Tehát itt még szükség van arra, úgy, mint régen a bencéseknek, vagy a kamaldúliaknál, hogy igenis egy bizonyos területet meg kell szerezni, amit ők majd tudnak művelni, ami fenntartja a kolostornak azt az autonómiáját, hogy gyakorlatilag önállátó. Ehhez kellenek ezek a birtokok, amik nem szükségszerűen vannak közvetlen az alapítandó kolostornak a közelében, ott is kell, hogy legyen, ahol maguk a szerzetesek dolgoznak, de ahhoz, hogy ha egy nagyobb méretű kolostor jól működjön, ahhoz egyéb jövedelem forrásokra is szükség van, ami már nem azt jelenti, hogy oda eljárnak a ciszterci szerzetesek dolgozni, hanem onnan az egyháznak a jövedelmeit, tehát adott esetben a tizedet már nem a püspöknek utalják, hanem a kolostornak küldik. Tehát így jön létre a Bélháromkúti apátság, amelyet második Kilit azon kívül, hogy ő biztosítja a területet, a telket, ahol létrejön ez a monasztérium, amellett túl 10 falut és 3 tiszai halastavat biztosít számukra. Ezen felül még ezeknek a falvaknak a tizedét is a rendelkezésükre bocsátotta, úgyhogy azt kell mondanunk, hogy ez egy igencsak jelentős adomány. Akik utána számoltak, azok úgy látják, hogy az egri püspök által beszedett dézsmának, tehát tizednek, az 1/50 részét kapta meg a kolostor. Hát 1/50 rész. Ez komoly
összeg.
Komoly összeg. És ezt a Kilit teljesen jónak látta, fontosnak tartotta ennek a kolostornak a létrejöttét. Érdekes az, hogy ha a kolostornak az alapító levelét megnézzük, ott nem találjuk azt, hogy második Kilit alapította volna, viszont föl vannak sorolva az adományok, amelyeket ő tett, amelyek egy részét az előbb itt mi is megemlítettünk. Ebből azt tűnik ki, hogy tulajdonképpen az igazi alapító az, aki a kolostor működésének a feltételeit biztosítja. Ez pedig egyértelműen
nem Kilit volt.
Második Kilit egri püspök. Így van, tehát ezért bátran mondhatjuk azt, hogy valójában ő volt a monostor alapítója, és a későbbiekben volt is, amikor őt nevezik meg, és még az az érdekes, hogy a következő században a Bél nemzetségből voltak olyanok, akik pert indítottak, hogy a kolostor fölötti kegyuraságot megszerezzék. Mert hogy az ő területükön van a kolostor. És akkor itt merül föl az a lehetőség, hogy lehet, hogy Kilit maga is a Bél nemzetségből származott, és ezért ez a saját birtoka volt, vagy a nemzetségének a birtoka, ahol letelepítette.
Tehát, hogy ő ezt tudatosan tette így, akkor ezek szerint?
Igen.
Tehát a saját birtokának.
Így van, csak azt ő nem tudta, hogy majd 100 év múlva az oldalági kései rokonok, azok majd megpróbálják ezt a birtokot újra sajátukká nyilvánítatni, és hogyha ez megtörténik, akkor onnantól kezdve a kolostor fölött kegyurakként jelenhetnek meg.
A kegyúr ilyen értelemben mit jelent? Tehát, hogy annak a földnek a ura?
Bizonyos jövedelmet is jelent, illetve hát beleszólás a kolostor életébe. Hát onnantól kezdve, ha valaki kegyúr, akkor például az apát választásban neki döntő szerepe lehet. Azt jelenti, hogy a saját rokonait, gyerekeit, stb. Beteheti oda apátnak. Például, ami biztos megélhetés abban a korban.
Thank you.
Az, hogy ez a Bélháromkúti apátság, vagy kolostor, minek nevezem?
Mind a kettőt lehet mondani, sőt, még a harmadik szó, amit emlegettem, a monostor, az is jó.
Az is jó. Mert amúgy mi a különbség a kolostor és a monostor között?
Kolostornak lehet nevezni minden szerzetes házat. Azok, amelyek Szent Benedeknek a regulája alapján működnek, hogy ezek a monasztériumok. Tehát itt vannak a monakusok.
Na, egyre jobb.
Igen. Tehát ugye Szent Benedek regulája is, ugye ez a címét így használjuk, hogy Regula Monasteriorum. Uh-huh. Tehát ezek a monostorok, amelyek kimondottan, tehát a bencés vagy a bencés hajtású rendeknek az kolostorait nevezhetjük így. De ezek tulajdonképpen apátságok is, mert hogy az élükön apátok álltak. Tehát minden monostorról el lehet mondani azt, hogy az egyben apátság is. Azonban apátok lehetnek olyan kolostorok élén is, amely nem szükségszerű, hogy bencis vagy bencis típusú regulát használ, ezért nem minden apátság monasztérium. A kolostor az pedig egy még általánosabb kifejezés. Azok a szerzetes házak, amelyek például az újkori rendeknek a házai, mondjuk a jezsuitáké, piaristáké, azokat is lehet kolostornak nevezni, bár ők azt már leginkább rendháznak hívják. Tehát a kolostor, tehát az a legáltalánosabb kifejezés, amelyben minden szerzetesek által lakott épületet bele lehet tenni. A legősibb bencés típusúak azok monostorok is, a legújabbakat pedig azokat általában rendháznak vagy szerzetháznak szokták hívni.
Tehát akkor, hogy ezt lefordítsam még egyszerűbb nyelvet, tehát a kolostor szót mindenre lehet használni, a rendházat az újabb irányzatok felé, a monostort pedig egy bizonyos csoporthoz, de hogyha valaki a kolostor szót használja, akkor azon nem fog mellélőni.
Így van. De még előtte itt van a szaracénok közötti térítés.
Ez hol történt?
Ez egy érdekes szituáció itt, ugye 1235-ben 9. Gergely pápa felszólítja azokat az egyházmegyéjéket, amelyikben szaracénok laknak. Tehát, hogy elküldi, hogy itt létrejöjjön a keresztények és a szaracénok között egy megállapodás.
Mert hogy a szaracénok, azok bőven laktak Magyarországon?
Hát az, itt ugye sorolja, nem tudjuk, hogy mennyien voltak, de különböző neveken említik őket, izmaelitáknak, böszörményeknek is hívják őket, és ezek muszlimok.
Igen.
Tehát igazából nem törökökről van szó,
nem.
Hanem valami olyan népességről, akik muszlim hitűek voltak. Egyébként ez már Szent István korában is megvolt.
Jó, de hát mondjuk a muszlim az azért akkor tájt sem csak is kizárólag török volt, tehát mondjuk az arab világ az nem török volt, vagy mondjuk nem tudom, Afrikában.
Afrika, ott voltak a berberek, a beduinok.
És ugyanúgy muszlimok voltak. Hogy az a lényeg, hogy akik itt éltek Magyarországon, szaracénok, azokkal egy jó együttműködésre szólítja fel 9. Uh-huh. Gergely pápa az itteni egyházi méltóságokat. Ez a felszólítás, ez mit jelentett? Tehát, hogy körbe kellett járni, megbeszélni, hogy hogyan működjenek együtt a keresztények és a szaracénok, most a korabeli 1235-ös évre gondolok. Ez sikerült ezt az együttműködést, vagy ezt a jó kapcsolatot elérni?
Igazából nem ismerjük a következményeit ennek. Megvan a főpásztornak, tehát a pápának a rendelete, amivel ide küldi a korábban is itt járt Pekorári Jakabot, hogy segítsen ennek a kérdésnek a megoldásában, illetve hát azokat a püspököket szólítják meg, akiknek a területén éltek szaracénok. Tehát ez számunkra azért fontos, mert mutatja, hogy mivel Kilit is kapott ilyen értesítést, ez azt jelenti, hogy az egri egyházmegye területén is voltak muszlim származású és muszlim hitet gyakorló népcsoportok, amelyeket most már beazonosítani sem tudunk pontosan, hogy kik is lehetnek ezek.
Még egy dolog, amit ebben az adásban érdemes megemlítenünk, ez pedig az, hogy második Kilit szervező munkájának köszönhető az, hogy Egerben megalapította az egri Szent Jakab kórházat. Na most ez azért érdekes, hogy ugye ne felejtsük, hogy 13. században vagyunk, tehát itt már kórházakról beszéltünk, tehát ugye az ispotálytól magasabb szintű egészségügyi létesítményről van szó.
Ispotály vagy kórház ugyanaz.
Ez még itt akkoriban ugyanaz.
mindenképpen betegeket fogadó és betegeket ellátó hely. Annyit kellene pontosítani a dolgon, hogy nem ő alapította ezt a kórházat, hanem ez egy meglévő intézmény volt, amelyben korábban betegeket ápoltak. És pont az volt a probléma, hogy egyes klerikusok megszerezték maguknak ezt az épületet, és már nem kórházként kezdték el használni, ami hát visszaélés mindenképpen, mert ugye itt ez eredetileg egy egyházi fenntartású betegápoló intézmény volt, és ő az, aki visszaállítja, megreformálja, mondhatjuk így, megreformálja a fennálló rendet, és újra kötelezi az ott lévőket, hogy ezentúl ismét kórházként működjön, ami elsősorban ugye a szegényeknek és a betegeknek a szolgálatát jelentette.
Ez hol volt helyileg ez a...
Helyileg nem tudjuk pontosan, hogy hol volt, tehát nyilvánvaló, hogy valószínűleg a vár alatti területen, tehát a mai Dobó utca, Servita út és a Patak által bezárt területen lehetett ez. Jó néhány olyan középkori épületről ismerünk említést, aminek a pontos helyét nem tudjuk Egerben beazonosítani, mert hogy közben annyi változás történt, ostromok, pusztítások, rombolások, átépítések, hogy egy csomó ilyenről, amiről tudunk, hogy létezett, nem tudjuk pontosan azonosítani, de ha komoly régészeti feltárásokat végeznénk, akkor nyilván megtalálnánk ezeknek a nyomait, csak hát ezt meg azért nem lehet megtenni, mert hát közben Egert belakta a mostani lakosság.
Mindenesetre 1235-ben ugye meghal II. András, az új király fia, IV. Béla, akinek hát szintén egy kalandos királysága volt, hiszen ne feledkezzünk meg, hogy neki itt a tatárokkal is kellett bánnia, és hát a tatárjárás az II. Kiri-tegri püspöksége idejére datálható, de az, hogy milyen szerepe volt ebben, hogyan tudta segíteni a tatárok kiűzését, erről már majd csak a következő adásban fogunk beszélni.
A mai adásban II. Kilit egri püspökről, Buda Péter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. Thank you.